mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 7. fejezetében, a 21., valamint a 24-től a 27. versig a következőképpen. Jézus mondja, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai alkalmunkon a hívő ember engedelmessége a téma, és úgy gondolom nagyon fontos, és ezen a területen bukik el a legtöbb hívő ember. Nagyon fontos erről beszélni, és az ígére tekinteni ebben a nagyon súlyos kérdésben. Ha az engedelmességről beszélünk, akkor elsősorban a mércére kell tekintenünk, azaz Jézus Krisztusra, aki egész életét alárendelte az Atya akaratának, és az egész életére jellemző volt az engedelmesség. Hogyan élt Jézus Krisztus? Nem véletlenül olvastam föl a Filippi levél 2. fejezetéből azt a rövid igeszakaszt lekcióként, hiszen az a rövid igeszakasz nagyon szépen összefoglalja, hogy milyen is volt Jézus. Hadd idézem még egyszer, hogy még inkább felelevenedjen számunkra. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. János evangéliumának 6. fejezetében, ott a 38. versben Jézus pedig azt mondja magáról, idézem, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Jézus nem ment a maga feje után, ha kellett. Türelmes volt, mert kívánta az Atya szavát. Nem adhok módon cselekedett, hanem akkor, amikor annak eljött az ideje. Ezt erősíti meg János evangéliumának 2. fejezetében. Ott azt olvashatjuk, Jézus azt mondja, még nem jött el az én órám. Jézus mindenben úgy tett, és mindenben úgy cselekedett, mindenkor azt mondta, ahogyan azt a mennyei Atya parancsolta neki. És ő azért jött, hogy az Atya akarata érvényesüljön az ő életében. Egy pillanatra sem ingott meg, tántorodott meg, bizontalanodott el, hanem véghez vitte mindazt, amit az Atya parancsolt neki. Ezért, hogyha engedelmességről beszélünk, akkor Jézus a mérce számunkra. Nézzük meg, hogy hogyan él a nem hívő ember. Az ember születése pillanatától fogva lázad, elégedetlenkedik, engedetlen, már csak azért sem teszi meg, amit kérnek tőle, és ahogy növekszik, egyre inkább valósággá, kézzel foghatóvá válik az az ige, amit Ézsaiás ír, azt olvashatjuk Ézsaiás 5. fejezetében, azt mondják, hogy a rossz jó, a jó rossz, azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Hogy mindig az ellenkezője, mindig az ellenkezőjét akarja csinálni az ember. A drága édesanyák, édesapák, nem ezt tapasztaljuk? Nem ezt tapasztaljuk? És majd fogjátok ti is talán tapasztalni, drága édesanyja, édesapa. Most még azt gondolom, hogy az a jó, amikor egészen pici a gyermek, mert akkor letesszük, és akkor ott gőgyicsél, ott tesz-vesz. Aztán eljön a pillanat, és a saját bőrömön tapasztalom azt, hogy kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond. És nyilván nem akarom kiprédikálni a családomat, gyermekeimet, nehogy aztán majd kapjak ezért, de hát látom rajtuk. Látom, hogy ahogy növekednek, ahogy cseperednek, egyre több az ütközési pont, egyre több a nehézség, egyre több a konfliktus, egyre több az engedetlenség, egyre több az, hogy hol ők nem értenek meg engem, vagy bennünket, hol mi nem értjük meg őket. Igen. Mert valahogy, ha lehet így fogalmazni, ez a gyári beállítottságunk. Ez a gyári beállításunk. Ilyenek vagyunk mindannyian kivétel nélkül. És az ember élete folyamatosan azzal telik, hogy mindig valami ellen lázad. Hol a szülei ellen, hol a tanárai ellen, hol a főnök ellen, sajnos sokszor a felesége vagy a férje ellen, hol a rendszer ellen, és nem szeret engedelmeskedni, és ha engedelmeskedik is, mint a fogát vicsorogtatná, mert ez a gyári beállítottságunk. És ilyenek vagyunk mindannyian. Hadd erősítsem meg ezt egy személyes élményemmel, és persze az előbb azt mondtam, hogy nem akarom a családomat kiprédikálni, bár örülök, most az egyik gyermekem a legkisebb, aki érintett, most kiment. Talán még ő annyira nem is érzékeli, hogy róla beszélek. De nyilván a személyes tapasztalat, a személyes élmény az, ami még inkább megerősíti azt, amiről beszélek. És tudjátok, én úgy vagyok vele, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, drága testvérek, de úgy vagyok vele, hogy amit látok a gyermekeimben, hogy hogyan kell küzdeni vele, akkor értem meg, hogy te jó ég, szegény édesanyám, mit küzdhetett velem. Mert egyre inkább látom azt, ahogy növekednek a gyermekeim, egyre inkább látom, főleg a legkisebb lányunkban, Emma lányunkban látom azt, hogy na hát őt a legnehezebb kezelni. Vele van a legtöbb konfliktus, ütközési zóna, pedig 3 éves. És annyi sok nehézség van, küzdelem, probléma, mert egy akaratos gyermek. És az akaratát azt igenis véghez viszi, keresztül viszi. Nem olyan régen vacsoráztunk a családdal, és Emma lányom bekapott a szájába egy kis szalámit, megrágta, és aztán kiköpte a földre. És szeretettel mondtam neki, hogy drágám, az ennivalóval ilyet nem csinálunk, úgyhogy légy úgy kedves, vedd fel a földről. Nem. Még egyszer nekifutottam. Kedvesem, légy oly kedves, vedd föl, mert az ételnek nem ott van a helye, nem. Vagy a szánkba, vagy az asztalon. Nem. Aztán ment még egy kicsit a szájkaratézás, próbáltam szelíden mondani egy ideig. Aztán utána éreztem, hogy na eljön az a pont, amikor egy kicsit határozottabbnak kell lennem, és akkor fölemeltem a hangomat, hogy drágám, akkor most azonnal felveszed a szalámit. Nem. De ezt olyan bájosan, olyan kedvesen mondta, hogy az ember ott belül feszengett, hogy éreztem azt, hogy keménynek, hogy határozottnak kell lennem, hogy mutatnom kell az apai szigort, de egyébként belül meg ott volt az a mosoly, hogy olyan drága, olyan aranyos kis gyermek, és akkor mégis ezt vele éreztetnem kell, hogy most határozott vagyok. És aztán természetesen következő lépcsőfok, mondtam, drágám, hogyha nem veszed föl az ennivalót a földről, akkor kénytelen vagyok rácsapni a kezedre és a szádra. Nem. És tudom, hogy ma már egy olyan világot élünk, és tudom, hogy ügyvéd is van itt a gyülekezetünkben, ma már olyan világot élünk, hogy a gyermek akár még be is perelheti a édesapját, édesanyját, és tudom, hogy ma egyszerűen olyan káosz és kaotikus lett a világ, hogy ma már, mintha több lenne a gyermeknek a joga, mint a kötelessége, és sok-sok problémának forrása ez a helyzet, ez a felállás, amit látunk. De bevallom őszintén, hogy érzem azt, hogy a gyermekemmel szemben is ha kell, akkor a határozottságot, a szigort kell mutatnom. Engem is így nevelt édesanyám, nem gondolom, hogy a személyiségem torzult volna. Emlékszem a technika tanáromra, szekeres tanárbácsimra, aki állandóan körmöst adott, vagy Kitti nénire, aki állandóan kokit adott, vagy emlékszem Pálma nénire, énektanáromra, aki állandóan meghúzta a pajeszomat, és egyre följebb húzta, és volt egy pont, amikor már fájt, már nem tudtam följebb menni. Vagy emlékszem Ida nénire, aki nem vetette meg a pofont, ha kellett. Emlékszem Ivet nénire, a napközis tanáromra, aki állandóan tölcsérkörzést csináltatott azokkal, akik rosszak voltak. Igen, voltak ilyenek is. Ma már nem ilyen világot élünk, de meg vagyok győződve arról, hogy ha kell, akkor nyilván nem dühből, nem szeretetlenségből, nem erőből, nem hatalmat fitoktatva, de igenis a gyermeket sokszor nevelni kell. És nem csak szavakkal. És eljött az a pont, amikor azt mondtam a lányomnak, hogy Emmám, hogyha nem veszed föl, akkor rácsapok a fenekedre. Nem. És annyira megmakacsolta magát, hogy elkezdtem ütni a fenekét. Nem. Megint. Nem. És ez ment, és aztán bevallom őszintén, hogy előjött bennem az óemberi természet, és aztán éreztem azt, hogy én is átlendültem egy ponton, és éreztem azt, hogy minthogyha már nem tudnám uralni ezt a helyzetet, de valahogy föl akartam vetetni vele azt a szalámit, és ott volt az az engedetlenség, ott volt az a már csak azért sem, és üthettem a gyereket, és már a feleségem szólt, hogy drágám, ez nem fog így menni. És nyilván nem ütöttem agyon a gyermekemet, de éreztem azt, hogy az az apai szigor, a kedves szavak után, aztán a határozottság, aztán ha kellett a kézrátételen keresztül, de kudarcba fulladt. És rá kellett jönnöm arra, hogy ilyenek vagyunk mindannyian. Mindannyian, hogy Isten szól szelíden, szeretettel, aztán sokszor szól keményen, határozottsággal, aztán vannak olyan helyzetek, amikor tragédiákon keresztül akar Isten megszólítani, és nem értjük, és nemet mondunk, és engedetlenek vagyunk, mert ilyen a gyári beállítottságunk. Ilyenek vagyunk mindannyian. Mindannyian. Hogy már csak azért sem. És hogy ne maradjon elvarratlan a szál, nekem kellett fölvennem a szalámit. Így vagyunk. És látom az, drága testvérek, hogy az a szív az ilyen. Mert azt olvashatjuk Jeremiás könyvének 17. fejezetében, Isten olyan komoly megalapítást tesz az ember szívével kapcsolatban, azt olvassuk, hogy csalárdabb a szív mindennél is javíthatatlan. Igen, ilyen engedetlenek vagyunk. Mindannyian. Szüleinkkel szemben, és ahogy említettem az előbb, ezt csak megerősítem, hogy Emma lányomban annyira látom azt, hogy szegény édesanyám mennyit küzdött velem. Teljesen, mintha magamat látnám. Aztán persze hitrejutásom, megtérésem, újjászületésem után szelídült a természetem, meg tudom, hogy kaptam egy új természetet, de azért csak ott van az az óemberi természet. Csak ott van, és ez küzd. Sőt, egyszer egy prédikációban hallottam, és ez nagyon megérintett engem, hogy az a fránya óemberi természetem mindig hamarabb kell fel reggel, és mindig későn fekszik le. És ez tényleg így van, drága testvérek. Tényleg így van. Mert ilyenek vagyunk. És ez az engedetlenség jellemző reánk. Aztán feltehetjük a kérdést, hogy hogyan él sok magát hívőnek képzelő ember. Mert van ilyen is. Az egy nagyon komoly intés Jézus részéről, keményen helyre teszi az ilyen típusú embert, mert azt mondja Jézus, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Lehet itt vallásoskodni, tetszelegni, Uram, Uramozni, meg hallelujázni, meg kegyeskedni, de attól még nem lesz hívő senki. Az ilyen típusú emberrel a legnehezebb, mert azt hiszi, hogy a helyén van, meg van győződve róla, hogy minden rendben van, hogy tele van külsőségekkel az élete, de egyébként a határban sincsen az igének és a Jézus Krisztusnak való engedelmesség. Az ilyenekkel a legnehezebb, akik egyébként egy vallásos mázba öltöztetett életet élnek, a hit palástjába öltöznek, de egyébként, ha kimennek a templom falain kívülre, akkor az életükön nem látszódik az, hogy Krisztus követők lennének. És tudjátok, azért beszélek erről, és azért tudom, hogy miről beszélek, mert én ugyanilyen voltam. Ugyanilyen. Emlékszem, amikor 1992-ben életembe először beléptem egy templomba, édesanyám fogta a kezemet, mert mentünk konfirmációra, akkor tudtam azt, hogy hogyan kell viselkedni a templomban. Tudtam, hogy tisztelettudónak kell lenni, tudtam, hogy hogyan kell beszélni a lelkipásztorral, tudtam, hogy hogyan kell beszélni a gyülekezet közösségébe, de amikor kimentem a templom falain kívülre, amikor a baráti társaságban meg az osztálytársak között voltam, akkor aztán ereszdel a hajam, volt ott minden. Volt ott minden. Mert tudtam, hogy hogyan kell ott viselkedni, és tudtam, hogy hogyan kell viselkedni a templomba. És három éven keresztül éltem az életemet így, hogy fölvettem egy állarcot, ami mögé be tudtam bújni, és a gyülekezetben nem tudták, hogy egyébként rendszeres bejáró voltam az igazgatóirodába, rendszeresen kaptam az osztályfőnökintőket, aztán az igazgatóiró volt, aztán megbuktam, és lehetne sorolni, hogy mennyi minden volt az életemben. Talán lehet, hogy sokakban most lerombolódott, hogy na, még a pap is megbukott. Igen, osztályismétlésre, hogy akkor tetézzem a dolgokat. Igen, és nem vagyok rá büszke. De tudom, hogy szeretett pedagógusaim egyszerűen nem tudtak fogást találni, csak így. Mert egyszerűen nem értettem se a jó szóból, se a kemény szóból, se az intőből, se a rovóból, semmiből nem értettem. De tudtam azt, hogy hogyan kell a templomba viselkedni. És talán lehet, hogy ti is így vagytok vele, hogy tudjátok, hogy itt hogyan kell viselkedni, és kimentek a templom falain kívülre, és egyszerűen senki meg nem mondja, hogy egyébként itt töltöttetek egy órát. E történet jut eszembe, amit hallottam, nem velem játszódott le, és nem ebben a gyülekezetben. Isten tiszteleten ült a nagypapa meg az unokája, és aztán vége volt az Isten tiszteletnek, és mentek kezet fogni a lelkipásztorral. A lelkipásztor kiment oda a kapuba, és kezet fogott a hívekkel, és egyszer csak jön az unoka, kezet fog a lelkipásztorra, és azt mondja, tudja nekem, tisztelendő úr, két nagyapám van. És azt mondja a lelkész, hát persze, hát mindenkinek, hát természetes, mindenkinek két nagypapája van. Nekem is két nagypapám volt, mondja a lelkész. Azt mondja az unoka, de nekem nem úgy. Nekem úgy van két nagypapám, hogy eljön a nagypapa ide az Isten tiszteletre, áhítatosan ül a templomba, és utána innen hazamegyünk, papa lemegy a pincébe, néhány óra múlva négy kézláb jön fölfelé, és kiabál a nagymamámmal. És lehet, hogy mosolygunk ezen, de tudjátok, milyen szomorú ez? Tudjátok, milyen szomorú? És hogy hányan vannak így? És hányan élnek ilyen kettős életet? Meg hányaknak az élete tényleg erről szól, hogy ide jönnek, aztán hallelujáznak, meg énekelnek, meg áhítatoskodnak, és utána hazamennek, és négy kézláb mennek, aztán tényleg haza. Vagy éppen kiabálnak, meg anyáznak, és különböző dolgokat mondanak. És erre mondja Jézus, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram. Nem mindenki. Nagyon nagy tévedésben van az, aki azt gondolja, hogy az áhítatoskodásával be fog menni a mennyek országába. Nagyon-nagyon nagy tévedésben van. Azt mondja Jézus, hogy azok mennek be, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Akik itt töltekeznek, és aztán kint pedig megélik. Nem? Hát itt könnyű hívőnek lenni, nem? Milyen könnyű hívőnek lenni? Ugye? Eszembe jut Péter története. Ott a tanítványi körben, amikor ott voltak 12-en Jézussal. És akkor Jézus mondja, hogy neki vele mi fog történni. És akkor Péter azt mondja, hogy jaj, Uram, hát ez veled nem történhet meg. Hát én kész vagyok veled a halálba is menni. Ott a tanítványi körben. Nem ott könnyű mondani, nem hogy a halálba, hát hogyne. Hát itt is hányan mondják, ó persze, hát én akkora hívő vagyok, akkora keresztjén vagyok. És mi történt? Jézus azt mondja, Péter, Péter. Mire a kakas megszólal, te háromszor tagadsz meg engem. De hogy tagadlak én, Uram? Ha ezek meg is tagadnak téged, én akkor se tagadlak meg, mondja Péter. És hogy lenézi a tanítványtársait, ha ezek megtagadnak, én akkor sem tagadlak meg. Igen, a hívő körbe könnyű ilyen fogadalmakat tenni, meg könnyű így vallásoskodni, meg hívősködni. Mi történik? Elfogják Jézust a Gecsemáné kertjében néhány órával később. Aztán a tanítványok szétszélednek, mert megijednek. Aztán Péter, azt olvassuk az evangéliumokban, hogy távolról követte az elfogott Jézust. Távolról követte. És nézi, hogy Jézussal mit csinálnak, és közben jönnek, és akkor mondják, jó, te Jézus tanítványa. Én, de hogy vagyok én, nem is ismerem azt az embert. Gondoljatok bele. És hány ilyen péteri lelkületű van, akik ha kilépnek a templom falain kívül, akkor már azt se tudják, hogy mit mond az ige. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, mondja Jézus. És lehet itt vallásoskodni, tetszelegni, lehet itt mindent csinálni. De Jeremiás könyvében olvashatunk egy nagyon megdöbbentő történetet. Hadd idézzem ezt, csak nagyon röviden. Mondja meg nekünk Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk és mit kell tennünk, teszik fel a kérdést Jeremiásnak. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, hogy mindent úgy teszünk, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony hallgatunk Istenünknek az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. Azonban nem tetszett nekik az a válasz, amit mondott az Úr nekik Jeremiáson keresztül, ezért azt mondták neki, így szólt Azarjá, Hósájá fia, meg Jóhánán, Káriá fia, és valamennyi kevély ember Jeremiáshoz. Hazugságot beszélsz. Nem üzente tőled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk templomba, hogy ott lakjunk, mint jövevények. Báruk, Nériá fia izgat téged ellenünk, hogy a káldeusok kezébe juttasson bennünket, és halálunkat okozza, vagy pedig fogságba vitessen Babilóniába. Nem is hallgatott Jóhánán, Káriá fia, sem a haderő vezérei, sem az egész nép az Úr szavára, hogy Júda országába maradjanak. És látjátok, ilyen az az ember, aki kifelé azt mutatja, hogy milyen hívő, megkérdezi Istent, de a válasza már nem érdekli, és úgy tünteti fel magát, mint amekkora hívő lenne. És aztán el is árulja magát, mert ezt mondja, idézem tovább a történetet a 44. fejezetből, nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk. És tudjátok, itt van a probléma. Amikor ki is mondják, hogy mi nem engedelmeskedünk. És ez az a vallásoskodó, meg tetszelgő, áhítatoskodó ember. És hányan vannak ilyenek? Hányan vannak? Szoktam mondani, hadd ismételjem újra, hát ha valaki még nem hallotta, szoktam mondani, amikor jönnek hozzám jegyes oktatásra fiatalok, és aztán elmondják, én nem is kérdezem, meg nem a jegyes oktatásnak, meg nem az esküvőnek, a házasságnak a feltétele, hogy hívők legyenek, ők mondják, hogy ők hívők, ők keresztjének. Igaz, nem járnak templomba, ezt el szokták mondani, de ők egyébként hívők. És aztán szó-szót követ, én csak hallgatom őket, és aztán mondják, hogy hány éve élnek együtt. És akkor elmondja az ember nekik nagy-nagy szeretettel, tapintatosan, nem tolakodóan, de tudjátok, Isten igéje azt mondja, mindjárt Mózes első könyvének első lapjain, a férfi elhagyja atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ti mit csináltatok? Összeköltöztetek, ketten lettetek egy testé, aztán most itt vagytok. És akkor látom, megdöbbennek, na de tisztelendő úr, hát a puding próbálja az evés. Így van, a puding próbálja az evés. És akkor visszakérdezek, és akkor drágám, mondd már el nekem, ez hanyadik puding, aki melletted ül. Ja, hát az már sokadik. Hát erről van szó. És tudjátok, amikor az Isten igéje valamit mond, akkor ezt elkezdem komolyan venni. És nem akarok, tudjátok, nagyon intim dolgokat feszegetni, főleg megint a családom életéből, de tudjátok, milyen hálás vagyok azért, hogy én vagyok az első a feleségem életében. Tudjátok, milyen hálás vagyok ezért. És hányan vannak, elnézést kérek a kifejezésért, nem akarok vulgáris lenni, de hányan vannak olyanok, akik a fél falu kiment, meg átment, meg a baráti társaságok. És akkor tudják, hogy milyen Géza, meg Béla, meg Tamás, meg mit tudom én, milyen az ágyban, és lehetne sorolni. És akkor vallásoskodnak, hogy ők keresztjének, meg ők hisznek. Hát persze, hogy hisznek, csak miben hisznek? A pudingban. Ez a probléma. Meg mondják azt nekem, hogy hát lakva ismerünk az ember a másikat. Nem így van? Dehogy is nem. Hát persze. De tudjátok, mi nem feküdtünk össze a feleségemmel, hanem olyan hálásak vagyunk azért, hogy az Úr megőrzít. És tudjátok, hány évig udvaroltam a feleségemnek? 6 évig. Sokan még a házasságot sem érik meg 6 éven. És 6 évig udvaroltam a feleségemnek. És Isten megőrzött bennünket tisztán. És milyen nagy ajándék volt számunkra az, hogy utána egyé lehettünk. És lakva, én 20 éve udvarolok a feleségemnek, a mai napig kell udvarolnom. Meg is kapom néha, hogy kevés virágot kap tőlem. Néha nekem is jó ezeket a kritikákat meghallanom, de 20 éve. És hálásak vagyunk azért, hogy tényleg az Úrral élhetünk. És hogy az Úrnak a szava az, aminek alárendelünk mindent. Mindent alárendelünk az Úr szavának. Mert hisszük azt, hogy egyedül így van értelme csinálni. Sehogy másképpen. Egyedül így érdemes hívő életet élni. Hogy valahogy vagy komolyan veszem, vagy nem veszem komolyan. De ha nem veszem komolyan, akkor ne csináljam. Akkor ne csináljam. És milyen szomorú, amikor valaki tudja, hogy mit kellene tennie, de feltételes módban marad minden. Tudja, hogy mit kéne tenni, de nem teszi. Miért? Azért, mert a szíve engedetlen. És utolsóként nézzük meg azokat, akik engedelmességben járnak. Hogyan él a Krisztusban engedelmeskedő hívő? Sok jó példát lehet olvasni a Bibliában, olyanokról, akik az életüket letették az Úr kezébe, engedelmességben jártak, és tudta őket használni Isten, mert csak azoknak az életén van áldás, akiket tud használni Isten, és csak azokat tudja használni Isten, akik engedelmességben járnak. Ez ennyire egyszerű. Hogy csak azokat tudja Isten használni, akik engedelmességben járnak és engedelmességben élnek. Csak azokat. És nem azzal foglalkoznak, hogy ki mit mond, hogy éppen milyen a széljárás, meg mit mondanak a világban, meg milyen a divat. Hányaktól hallom, hogy tisztelendő úr, jó ez a Biblia, ami le van írva, sok jó dolog van benne, de azért van jó néhány dolog, amit át kéne írni benne. Elkezdünk beszélgetni a 10 parancsolatról, megkérdezem, na és akkor testvérem, mondd el nekem, hogy melyiket kéne átírni, mondjuk a 10 parancsolatból. És tudjátok, mi az első válasz? És azonnal tudja az ember. Azonnal tudja az ember. Hát tisztelendő úr, például a ne paráználkodj. És erről van szó, tudjátok. Erről van szó. Meg át kéne írni a lelopj, és a végén kiderül, hogy végül mindent át kell írni. Mindent. Mert az élet minden területén visszaköszön az, hogyha valaki nem engedelmességben él, és nem ehhez szabja, igazítja az életét. A hívő ember engedelmességben él, ami azt jelenti, hogy mindent ennek rendel alá. Mindent ennek rendel alá. Egy történetet hadd emeljek ki az Ószövetségből. Gedeon története, ami számomra nagyon tanulságos. Gedeon, akinek az Úr valamit mondott, és az komolyan vette, ha félt is, megtette, mert az Úr mondta neki, és így tudta őt használni Isten. Azt olvashatjuk ott a Bírák könyvének 6. fejezetében, azt mondja Isten Gedeonnak, rombold le apád Baál oltárát, a mellette levő szentfát pedig vágd ki. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. És nem törődött azzal, hogy ki mit fog mondani, ki mit fog hozzászólni, hanem ment és tette, mert azt mondta neki az Úr. És milyen jó lenne, ha mi is ilyen komolyan vennénk mindazt, amit mond nekünk az Úr. Azt mondja az Úr, hogy a férfi elhagyja atyát és anyát, és ragaszkodik feleséghez, és lesznek ketten egy testé, akkor én ezt komolyan veszem. Akkor ehhez igazítok mindent. És mindegy, hogy ma Magyarországon lassan többen vannak, akik élettársi kapcsolatban élnek, vagy együtt élnek. Teljesen mindegy, hogy emberek lopnak, meg csalnak, meg hazudnak, meg áfát csalnak. Teljesen mindegy, én akkor sem teszem. Miért? Azért, mert az ige ezt mondja. És szeretnék becsületes lenni. És szeretnék tisztességesen élni. Mert a hívő ember életében elengedhetetlen az engedelmesség és a fegyelmezettség. Elengedhetetlen. Na, jó néhány példát ideírtam magamnak, de úgy látom, nagyon-nagyon megy az idő, és Csabika még nem jelzett, úgyhogy még prédikálhatok tulajdonképpen, ugye? Megbeszéltük, hogy akkor jelez, amikor már unja. Jó néhány példa, amin keresztül a hívő ember példát vehet. Például a zene. Isten megadta nekem, hogy tanulhattam zenét, és vannak, akik itt nagyon komolyan zenélnek is. És láttam azt, zongoráztam és trombitáltam többek között, de például a trombita volt az a hangszer, ahol minden nap kellett gyakorolni. Mert a trombitánál az egy ugye, furcsán szólaltatja, meg a száj izmot használja az ember, és rendkívül gyorsan el tud fáradni. És hogyha nem gyakorol, akkor annál gyorsabb, és annál hamarabb fárad el a szájizom. És mindig csodáltam azokat a zongoristákat, akik csernit gyakoroltak. Bevallom őszintén, nem szerettem csernit gyakorolni. Állandó ilyen új gyakorlatok, meg menetek, és akkor voltak emberek, akik 6-8 órán, meg 10 órán keresztül csak ezt csinálták, ugye? Mert tudjátok, ezt valaki vagy jól csinálja, és oda teszi magát, vagy nem csinálja sehogy. Vagy eszembe jutnak a sportolók. Magyarország hány aranyérmest, hány olimpikont adott? Talán többen hallottátok már tőlem, de vannak talán olyanok, akik nem hallották. Megadatott az életemben, hogy egyszer találkoztam Martinek Jánossal. Ugye, mindannyian tudjuk, hogy 88-ban a szöuli olimpián öttusázóként indult és aranyérmet nyert. És elmondta nekem Martinek János, hogy ő minden reggel 6 órakor lent kezdett az úszodában, és este 10 órakor még lovagolt. Minden nap. Minden nap. És mindent annak rendelt alá, hogy ő indul az olimpián, és annak rendelt alá, mert tudta azt, hogy ő egy egész országot szeretne képviselni, és szeretne fölállni a dobogó legfelső fokára. És ehhez igazította az életét, a mindennapjait, az étkezését, mindent ehhez igazított. Miért? Mert valaki ezt vagy komolyan csinálja, vagy nem. Ha valaki nem csinálja komolyan, nem is fog fölállni. Sőt, még a kvalifikáción sem fog tudni bejutni. De ha valaki komolyan veszi, akkor megadhat neki, hogy fölállhat a dobogó legfelső fokára. Vagy eszembe jut Hosszú Katinka. Sorba nyeri az aranyérmeket. Miért? Mert erről szól az élete. Erről szól. Erre teszi föl az életét. Ezt másképpen nem lehet csinálni. És tudjátok, azért tanít bennünket ez a néhány példa, mert tulajdonképpen a hívő életet is máshogy nem lehet csinálni. Vagy oda teszem magam, alárendelem magam az igének, és komolyan veszem az Isten szavát, vagy nem. És hogyha nem, akkor hiteltelenítem az Isten szavát. És hiteltelenítem az Isten ügyét, az országát. Ahogy Efezus városában a hívőkké lettek, mit csináltak? Mit csináltak a hívőkké válók? Azt olvassuk Apcsel 19-ben, azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. És nem az anyagi hasznot nézték, nem azt nézték, hogy ez nekik mibe fáj, hogy mibe kerül, hanem azt mondták, hogy ők szeretnének engedelmeskedni az Isten igéjének. És ezért meghozták ezt a döntést. És ott, ahol az Isten iránti engedelmesség van, ott az Isten ereje is nyilvánvalóvá lesz, hatalmasan terjed és megerősödik. És gondolkodjatok el azon, drága testvérek, hogy ma miért olyan erőtelen Európában a kereszténység? Miért erőtelen? Miért erőtelen Nyugat-Európában, a skandináv országokban, angolszász területen, vagy éppen a reformáció bölcsőjének országában, Németországban, vagy Hollandiában is lehetne sorolni, miért erőtelen? Azért, mert nincs engedelmesség, azért, mert nem veszik komolyan az Isten szavát, azért, mert hiteltelenek a lelkipásztorok, a gyülekezeti tagok, azért, mert egy állarc mögé bújnak, és az egész életük nem szól máshol, csak a képmutatásról. Ezért. És ezért lesz erőtlenség. Azért, mert megtűrt bűnök ott vannak az életünkben. Látom az én életemben is. Drága testvérek, ma reggel, amikor készültem az ige szolgálatra, és akkor, amikor elolvastam Apcsel 19-et, akkor Isten megmutatta nekem, hogy milyen megtűrt bűn van az életemben. És eljutottam oda, hogy Uram, én szeretnék változtatni az életemen. Szeretném, hogyha még inkább kirajzolódna a te arcod, a te ábrázatod az én életemen. Még inkább látnák ezt, hogy én a tied vagyok. Mert ezt másképpen nem lehet csinálni. Valaki vagy oda teszi magát, vagy nem. És tudjátok, én nekem ebből kellett hitre jutnom, megtérnem. 1995-ben. Beszéltem ott a 92-95 közötti időszakról. És 95-ben, amikor eljutottam egy ifjúsági hétre, tudjátok, melyik igét kaptam? Jelenések 3.16. Isten azt mondja, így mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, ezért kivetlek téged az én számból. Ilyen langymeleg ide, se ilyen, se olyan, ilyen szélingatta nátszál, ilyen kétfelé sántikálós, és ebből kellett hitre jutnom, és Isten levette az állarcot az arcomról. És tudtam, hogy hogyan kell, miután átadtam az életemet, tudtam, hogy hogyan kell élnem az osztálytársaim között, a barátaim között, és hogy hogyan kaptam dicséretet az iskolában, ki gondolta volna, sose gondoltam volna, hogy tanévzáron föl fogják olvasni az én nevemet is. És emlékszem, Harry Sienkiewicztől kaptam a Tűzzel Vassal című könyvet ajándékba. És megvan még a mai napig az oklevelem, hogy példamutató magatartásáért és szolgálmáért. Édesanyámnak kicsordult még a könnye is. Igen, mert Isten ilyen dolgokat tud cselekedni az ember életében, de hogy, ha van engedelmesség. Van engedelmesség. És be kell fejeznem, mert nagyon hosszú a prédikáció, de Csabika nagyon jól bírja. Be kell fejeznem, nem szeretnék visszaélni a gyülekezet türelmével. De tudjátok, ha valaki így él, ha komolyan veszi az Isten igét, arra lesz jellemző az, amit Jézus mond. Az okos ember kősziklára építi a házát. És amikor jönnek a viharok, mert hadd mondjam el, jönnek a viharok, mindannyiunk életébe fognak jönni viharok. Akár egy gyász, akár egy betegség, akár krízis kapcsán, de jönnek mindig viharok az ember életében. Az én életemben, a mi életünkben is. És azt mondja Jézus, hogy aki kősziklára építette a házát, aki komolyan vette az Isten igét, akinek az életének az alapja ez, ami ebben benne van, akinek ez az élete alapja, ha jönnek a viharok is, akkor is rendíthetetlen lesz. Ezt a rendíthetetlenséget kívánom mindannyiotok életébe. Amen. Imádkozzunk. Urunk, imádkozunk azért, hogy lássák az életünkön, hogy a tieid vagyunk. Lássák az életünkön azt, hogy mi szeretünk téged, és ragaszkodunk hozzád, és komolyan vesszük mindazt, amit te mondasz. Hogy ne legyen ránk jellemző az, ami a történetben is elhangzott, amikor az unoka azt mondta, hogy nekem két nagyapám van. Uram, ne éljünk ilyen kettős életet, és óvd meg bennünket ettől. És add, hogy egész életünk rólad szóljon. Hogy aztán majd ott a mennyek országába felléphessünk a dobogó egyetlen legfelső fokára. Mert te abban a győzelemben részesíted a tieidet, amiben te is részesültél. Urunk, add meg ezt mindannyiunk számára. Amen. Lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Túrmezei Erzsébet mérlegen. Isten mérlegére tette egész életem, szeretetem, szolgálatom, bizonságtételem, és megremegtetett a félelem. Arcom fakóra vált, mert az én Uram engem megmért, és könnyűnek talált. Az én Uram engem megmért, és könnyűnek talált. Aztán egy vércsepp hult a serpenyőbe, és az egyensúly helyreállt. Ítéletet érdemeltem, halált, s kegyelmet kaptam, életet. Drága megváltóm, azt az értem hultott, értet adó drága cseppvért, hogyan köszönjem meg neked?
Álmokat kergettél, és összedőlt minden. válasz nincsen. Tégy le mindent Jézus lábánál, tedd le hátad neki át, füstbe ment sok terved, összetört álmaid csalódását. Szent kezét.